útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Az ukrán biztonsági szolgálat műveleti egysége nagy hatótávolságú drónokkal újabb csapást mért a Gazprom Neftyehim Szavlavat nevű kőolajfeldolgozó létesítményére az oroszországi Baskírföldön 1400 kilométeres távolságot megtéve. A drónok becsapódásai következtében a gyár területén tűz ütött ki. A koronavírus járvány rávilágított, hogy az egészségügyi ellátás és az emberek életének megóvása nem összekeverhető különböző geopolitikai szempontokkal, ideológiai megközelítésekkel, közölte a külgazdaság és külügyminiszter New Yorkban, ahol több kísérő rendezvényen is részt vesz az ENSZ közgyűlés keretében. Szijjártó Péter emlékeztetett, nem csak nyugati, hanem keleti irányból is vettünk vakcinákat, ezek segítettek minket abban, hogy Európa leggyorsabb oltási kampányát tudtuk végrehajtani. A társvezető érintette a vízgazdálkodás kérdését is, és figyelmeztetett, hogy sajnos manapság a víz is lehet konfliktusok forrása a világban, miközben az a megoldásoknak is lehetne a forrása. Az elmúlt években 1 milliárd eurónyi kötött segélyhitelprogramot hajtottunk, illetve hajtunk végre afrikai országokban, annak érdekében, hogy olyan vízellátási rendszerekkel rendelkezzenek, amelyek lehetővé teszik az egészséges életet, tudatta. Bejelentette, hogy Magyarország és Új-Zéland légiközlekedési egyezményt ír alá, az Egyesült Arab Emírségekkel kapcsolatban pedig aláhúzta, hogy az ország a felelősség teljes politikájával nagyon fontos szerepet tölt be a közel-keleti helyzet kezelésében, megelőzve a még súlyosabb válságot. 5 részes sorozatban mutatják be a hamarosan induló nemzeti konzultáció kérdéseit, jelentette be a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára még kedden. Hídvégi Balázs ismertette is az első kérdést, amely arról szól, a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó rendszert egy magasabb adókulcsú többsávos adórendszer váltsa fel. Aztán kiderült a nemzeti konzultáció második kérdése, egyetérte ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket, ezt is a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára közölte a kormány Facebook oldalán. Hídvégi Balázs emlékeztetett, a kormány január 1-ével megduplázza a családi adókedvezmény összegét, 2026-tól pedig a két gyermekes édesanyákra is fokozatosan kibővíti az adómentességet. A kormány cselekvési tervet fogadott el a borágazat védelme érdekében az aranyszínű sárgaság elleni védekezés kapcsán, között az agrárminiszter. Nagy István ismertetése szerint a betegség jelenlétét a 19 vármegyéből 13-ban már igazolták, különösen Zalát és a Balaton környékét érinti. Emberre nem veszélyes, a borba sem jut át, de a szőlőben rendkívüli károkat okoz. Döntés született arról is, hogy a hegybírók felhatalmazásával a fertőzött szőlőültetvényeket gyorsabban lehessen felszámolni. Több helyszínen is tüntettek a budapesti taxisok, két gyűlést jelentettek be a főváros területére, az 5. kerületi Városház utcába, valamint a Hősök terére, a rendőrség mindkettőt előzetesen tudomásul vette. Emellett azonban több helyszínen is tartottak forgalomlassító akciót. Kis Ádám, a taxisok érdekvédelmi szervezetének elnöke szerint a főváros taxirendeleti módosítási javaslata a taxisok érdekeit nem szolgálja, és azt kívánják elérni, hogy a képviselők ezt ne fogadják el. Több taxis így a fővárosi közgyűlésen személyesen is megjelent. Bővül a következő években a magyar és az azerbajdzsáni egyetemek együttműködése, mondta az MTI-nek Hankó Balázs. Közös kulturális programok megvalósítására is készül a két ország, tudatta a kulturális és innovációs miniszter, aki Bakuban folytatott megbeszéléseket Azerbajdzsán oktatás és kulturális tárca vezetőjével. Már 387 intézmény vesz részt az Országos Iskolakert fejlesztési programban, közölte a környezetügyért felelős államtitkár. Idén is 25 óvoda és 25 iskola fejlesztése fejeződött be az országos programban, mondta Rajsz Anikó, aki szerint kiemelten fontos a környezeti nevelés. Az őszi belföldi utazások legnépszerűbb úti célja Budapest, Eger és Pécs a szállás.hu foglalási adatai szerint, a vendégek többsége pedig kettő éjszakás pihenést tervez. A szállásfoglaló portál elemzése szerint régiós összesítésben Észak-Magyarország áll az élen ősszel, minden 5. belföldi foglalás a térségbe szól. Észak-Olaszországban több folyó kilépett a medréből a heves esőzések nyomán, több településen térdig érő víz árasztott el az utcákat. A régióban földcsuszamlások is előfordultak, több vasútvonalon megszakadt a közlekedés, és a mentőszolgálatok helikoptereket vetettek be a bajba jutottak kimentésére. Végül az időjárásról. Felhős lesz az ég a folytatásban, előbb több felé, aztán napközben már csak keleten, észak-keleten hullik nagyobb eséllyel csapadék. Sok felé lesz élénk, olykor erős a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10 és 15, napközben aztán 15 és 20 fok között alakul. Őszies időnk lesz, de ez nem jelenti azt, hogy a későbbiekre is el kellene búcsúznunk a vénasszonyok nyarától. Híreinket hallották.
Mona Lisa mosolya, dalmátok házi bora, apám borjú paprikása, nyári zápor szitálása. Szajna parton egy este, Marilyn Monroe teste, a jó barátok 10 év adja, puszi, ahogy a fiad adja. A Taj Mahal, a Sacre Coeur, pirosázva a híváskör, zongorázó kismacskák, egy délutáni elalvás, kedvenc lemezed első dala, rajzfilmek bohóc hala. Búcsúzáskor könny és csók, az első randin egy bénabó. Minden úgy jó, ahogy van, minden úgy jó, ahogy van, minden úgy jó, ahogy van, minden úgy jó, ahogy van. Fénykép, amit úgy kerestél, süti, amivel csak szemeztél, sosem használt poroltó, BB döntőnbe kotort gól. Felkeresett tini szerelmet, vegetaleves, ahogy szeretted. 20 évesen őszhajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál. Kispálok a tankcsapdák, át is isként a problémák. Az ennyi, amit én adhatok, lekopott a didasz sarok. Eladott garázs beálló, borozóból lett teázó. Dohányból, ha van erre, körpanoráma a panelre. Minden úgy jó, ahogy van, 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 minden úgy jó, ahogy van. Úgy jó, ahogy...
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Kazuo Ishiguro Csellisták című művének második részét Schmidt Zoltán olvassa fel.
Csellisták. A következő két nap során Tibor jó néhányszor azon kapta magát, hogy a beszélgetésen jár az esze. Maga előtt látta az arcát, mely fintorba rándult, amikor ő oly büszkén előállt Petrovics nevével, és ettől újból feltámad benne a harag. Visszagondolva azonban már belátta, hogy valójában nem is a régi mesterét ért sérelem miatt lett dühös. Inkább arról volt szó, hogy már egészen hozzászokott ahhoz, hogy Petrovics nevének megemlítése mindig kivált egy bizonyos hatást, és mindig bizton lehetett számítani rá, hogy figyelmet kelt és tiszteletet ébreszt. Vagyis megszokta, hogy egyfajta tanúsítványként hagyatkozzon rá, melyet bárhol a világon meglobogtathat. Leginkább az a lehetőség kavarta fel, hogy ez a tanúsítvány korán sem bír olyan jelentőséggel, mint amelyet tulajdonított neki. Szintén újra meg újra eszébe ötlött a beszélgetés végén elhangzott meghívás, és miközben órákig üldögélt a piaczán, tekintete visszatért a tér túlsó végébe, a Hotel Excelsior impozáns bejáratához, ahol egymást követték a taxik és a limuzinok. Végül az Eloise McCormack-kel folytatott beszélgetést követő harmadik napon átvágott a piaczán, belépett a márvánnyal borított előcsarnokba, a fogadópulthoz lépett és kérte, hogy kapcsolják a hölgyet. A recepciós mondott néhány szót a telefonba, aztán megtudakolta a nevét, majd egy újabb rövid párbeszéd után átadta neki a kagylót. Ne haragudjon, hallotta a nő hangját. A minap elfelejtettem megkérdezni, hogy hívják, ezért most kellett egy kis idő, hogy rájöjje, ki keres. De természetesen nem felejtettem el magát, ami azt illeti, nagyon is sokat járt az eszemben. Annyi mindent szeretnék megbeszélni magával. Persze ezt mindenképp úgy kell csinálnunk, ahogy helyes. Itt van a csellója? Nincs. Persze, miért is lenne? Tudja mit? Jöjjön vissza egy óra múlva, pontosan egy óra múlva, és hozza magával a hangszerét is. A szobámban várom. Amikor Tibor a csellóval ismét megjelent az Excelsiorban, a recepciós rögtön a lifthez irányította, és közölte vele, hogy mekkor meg kisasszony már várja. Tibor feszélyezően bizalmas fejleménynek érezte, hogy a délután kellős közepén a szobájában keresi fel a hölgyet, ezért aztán megkönnyebbülten látta, hogy a helyiség valójában egy jókora lakosztály, melynek hálószobája egyáltalán nincs szem előtt. A magas francia ablakokon kívül a faléces zsalugáterek ki voltak hajtva. A csipkefüggönyöket meg-meglibbentette a szellő, így láthatta, hogy ha kilépne az erkélyre, akkor a teret találná maga előtt. A helyiség rusztikus kőfalaival és sötét parkettájával szinte kolostori hangulatot árasztott, melyet csupán részben oldottak a virágok, a párnák és az antik bútordarabok. Környezetével ellentétben a nő pólóban és melegítő alsóban volt. A lábán edzőcipő, mintha épp futásból érkezett volna. Minden különösebb szertartásosság nélkül fogadta a fiút, még teával vagy kávéval sem kínálta meg. Egyszerűen csak annyit mondott. Játsszon nekem, játsszon el nekem valamit, amit a fellépésén is játszott. Egy lakkozott, egyenes hátú székre mutatott, mely a szoba kellős közepén állt. Tibor pedig leült és elővette hangszerét a tokjából. Kissé zavaró módon vendéglátója az egyik tágas ablak előtt foglalt helyet. Így Tibor majdnem pontosan profilból látta. A nő mindvégig maga elé merett, miközben ő hangolt. Testhelyzetén akkor sem változtatott, amikor Tibor játszani kezdett, és az első darabot követő csendben nem szólt egy szót sem. Így hát a fiú gyorsan belekezdett egy újabb darabba, majd egy harmadikba. Eltelt fél óra, aztán egy óra. S valamiképp az árnyas szikár akusztikájú szoba, a libbenő függöny csipkéje által szétszór délutáni napfény, a piaczáról áradó zsibongás és mindenek előtt a nő jelenléte olyan hangokra vezette rá Tibort, melyek új mélységeket, új sugalmakat tártak fel. Az óra vége felé egyre inkább meggyőződésévé vált, hogy előadása túlszárnyalta meghívója elvárásait. Ám amint az utolsó darab végére ért, egy darabig csak ültek szótlanul. Majd végül a nő ültében feléje fordult, és azt mondta. Igen, teljesen világos, hogy hol tart. Nem lesz könnyű, de képes lesz tovább lépni. Egészen biztos, hogy képes lesz rá. Kezdjük a brittennel. Játssza újra, de csak az első tételt, aztán megbeszéljük. Együtt el fogjuk tudni érni a célt. Idővel, apró lépésekben. Ahogy ezt meghallotta, Tibor erős indítatást érzett, hogy összepakoljon és távozzon. De aztán egy másik ösztönös késztetés, talán egyszerűen a kíváncsiság, talán valami mélyebb, felülkerekedett büszkeségén, és rábírta, hogy ismét belevágjon a darabba, melyet a nő megnevezett. Amikor aztán alig néhány taktus után megállította és magyarázni kezdett, Tibor újból csábítást érzett, hogy elmenjen. Végül elhatározta, hogy pusztán udvariasságból még legfeljebb 5 percig eltűri a kéretlen oktatást. Ám később azon kapta magát, hogy tovább maradt, és megint egyre tovább. Újból játszott egy kicsit, a nő pedig ismét magyarázott. A szavai Tibor eleinte hatásvadásznak és túlságosan elvontnak találta, de amikor lényegi tartalmukat megpróbálta alkalmazni a játékában, a hatás egészen meglepte. Mire észbe kapott, már el is telt egy újabb óra. Egyszerre feltárult előttem valami, mesélte nekünk utóbb. Mint egy kert, amelyben még sosem jártam azelőtt. Megláttam messze a távolban. Akadályok álltak előttem, de életemben először végre feltűnt. Egy korábban még sosem látott kert. A nap már kis hián lenyugodott, amikor végül kilépett a szállodából. Átsétált a piaczán, leült a kávézó egyik asztalához, és ahogy kicsapongó módon rendelt magának egy tejszínes mandulatortát, látszott rajta, hogy majd szétveti a lelkesedés. Az ezt követő napokban délutánonként visszatért a szállodába, és ha nem is érzett minden alkalommal ugyanolyan erejű megvilágosodást, mint amilyet első alkalommal tapasztalt, a látogatások mindenképp új erővel és reménnyel töltötték el. Vendéglátója immár bátrabban beszélt vele, szavait egy kívülálló, ha lett volna ilyen, akár önhitnek is találhatta volna. Tibor azonban már nem volt képes elfogulatlanul megítélni a közbevetéseit. Egyre inkább félt attól, hogy a nő tartózkodása egyszer csak véget ér. Már valósággal kísértette a gondolat, megzavarta álmát, és sötét árnyként borult fölé, ahogy egy-egy újabb kimerítő látogatás után ismét kilépett a térre. Ám akárhányszor óvatosan feltette a kérdést, mindig homályos, egyáltalán nem megnyugtató választ kapott. Ó, hát amíg hidegre nem fordul az idő, felelte egyszer a nő. Egy másik alkalommal pedig azt mondta, addig maradok, amíg nem unom magam. Na és ő milyen? Faggattuk újra meg újra Tibort. Mármint csellistának, hogy játszik? Amikor először tettük fel neki a kérdést, nem válaszolt rendesen, csak valami ilyesmit mondott. Rögtön az elején elmesélte, hogy ő igazi virtuóz. Aztán témát váltott. De amikor be kellett látnia, hogy nem hagyjuk ennyiben a dolgot, nagyot sóhajtott, és előadta, mi történt. Igazság szerint már az első látogatás alkalmával szerette volna hallani, hogyan játszik vendéglátója, de annyira megfélemlítve érezte magát, hogy nem merte megkérni. S némi halvány gyanú támadt benne, mert ahogy körbe pillantott a lakosztályban, nyomát sem látta másik csellónak. No de végső soron teljesen természetes, hogy nyaralás idejére nem hozza magával a csellóját. Meg hát az is lehetséges volt, hogy a hálószoba csukott ajtaja mögött rejtőzik egy hangszer. Akár egy bérelt darab. Ám ahogy nap-nap után újra visszatért a lakosztályba, Tibor kezdeti gyanúja megerősödött. Minden tőle telhetőt megtett, hogy gyanakvását száműzze elméjéből, mert ekkor már a leghalványabb kétely sem maradt benne a találkozásokat illetően. Önmagában az a tény, hogy a nő meghallgatta, mintha egyre újabb rétegeket tárt volna fel képzelő erejében. És a délutáni alkalmak közötti órák során gyakran azon kapta magát, hogy gondolatban előre készül egy művel. Előre elképzeli a nő megjegyzéseit, fejcsóválását, homlokráncolását, a helyeslő bólintást, és mindközül a leginkább boldogító fejleményként azt, amikor egy-egy futamot hallgatva olykor lehunyta a szemét, a keze pedig mintegy az akaratától függetlenül másolni kezdte Tibor kezének mozdulatait. Mindazonáltal a gyanú nem múlt el, és egy nap a lakosztályba lépve észrevette, hogy nyitva maradt a hálószoba ajtaja. Az ajtón túl újabb kőfalakat látott. Egy középkori jellegű négy ágyoszlopos ágyat, de csellónak nyoma sem volt. Vajon egy igazi virtuóz, még ha nyaral is, tényleg ilyen sokáig képes távol tartani magát a hangszerétől? Tibor ezt a kérdést is száműzte elméjéből. Ahogy múlt a nyár, beszélgetéseiket egyre többször toldották meg úgy, hogy a szállodai találkozás után átjöttek a kávézóba, és a nő meghívta Tibort kávéra, süteményre, olykor egy-egy szendvicsre. Ekkoriban már nem csak a zenéről beszélgettek. Bár mintha minden tárgytól visszakanyarodtak volna hozzá. Egyszer például a nő arról a német lányról kérdezgette Tibort, akihez Bécsben meglehetősen közel került. Félre ne értsen, nem volt a barátnőm, magyarázta a fiú. Nem ilyen kapcsolatunk volt. Vagyis nem kerültek testi értelemben bizalmas viszonyba? Az nem jelenti azt, hogy nem volt belé szerelmes. Pedig nem, Miss Eloise, téved, ha azt hiszi. Igaz, nagyon kedveltem, de nem voltam szerelmes belé. Amikor tegnap a Rachmaninovot játszotta, emlékezett egy érzésre. Mégpedig a szerelemre, a romantikus szerelemre. Nem, higgy el. Azzal a lányjal csak barátok voltunk, nem szerettünk egymásba. Pedig azt a futamot egy szerelem emlékezeteként játszotta. Maga még olyan fiatal, de már is megismerte az árulást, a cserbenhagyást. Ezért tudja úgy eljátszani a harmadik tételt, ahogy eljátszotta. A csellisták többsége ezt a részt örömmel megtöltve adja elő. Magának viszont nem az örömről szól, hanem egy olyan örömteli idő emlékéről, amely már örökre elmúlt. Eféle beszélgetéseket folytattak, és Tibor sokszor szerette volna feltenni a maga kérdéseit. De ahogy a Petrovics tanítványaként eltöltött idő alatt sem mert személyes kérdéseket feltenni mesterének, úgy most is képtelen volt arra, hogy bármi igazán fontosat kérdezzen a nőtől. Ehelyett csupán az elejtett félszavakból kiderült apróbb dolgokon tűnődött. Azon, hogy Miss Eloise az Oregon állambeli Portlandben lakik, ahová Bostonból költözött át 3 éve, vagy arról, hogy bizonyos fájó emlékek miatt nem szereti Párizst. De még ezek kapcsán sem tett fel érdeklődő kérdéseket. A nő már sokkal felszabadultabban nevetett, mint ismerettségük első napjaiban, és szokásává vált, hogy amikor kiléptek az Excelsior kapuján és elindultak a piaczán át, belekarolt Tiborba. Ekkoriban figyeltünk fel rájuk, erre a különös párra, amelynek férfi tagja a valós koránál jóval fiatalabbnak nézett ki, a hölgy tagja pedig egészen anyásnak tűnt. Ugyanakkor Ernesto szavaival élve, olyan volt, mint egy flörtölő színésznőcske. Míg beszélő viszonyban nem keveredtünk Tiborral, sok időt fecséreltünk el a róluk való szócsépléssel, ahogy az szokás a zenekarok férfi tagjai között. Ahogy kart-kartba öltve elsétáltak mellettünk, összenéztünk, és azt kérdezgettük. Na, mit gondoltok? Összejöttek, nem? De miután kiélveztük a találgatást, vállat vonva elismertük, hogy nem valószínű. Egyszerűen nem lehetett érezni rajtuk azt, amit a szerelmeseken. Aztán, amikor már jobban megismertük Tibort, és egyre többet mesélt a lakosztályban töltött délutánjairól, egyikünknek sem jutott eszébe, hogy ugrassa vagy pikáns célzásokat tegyen. Aztán egy délután, amikor a téren kávét iszogattak és tortát ettek, a nő mesélni kezdett Tibornak egy férfiról, aki feleségül akarta venni. Peter Hendersonnak hívták, sikeres vállalkozást vezetett. Oregonban golf felszerelést árult. Okos, kedves férfi, mondta Eloise, a közösség megbecsült tagja. 6 évvel idősebb ugyan, de öregnek még nem nevezhető. 2 gyereke született az első házasságában, mely békés körülmények között ért véget. Így legalább érti, mit is csinálok itt, mondta a nő, és ideges nevetés tört ki belőle. Tibor még sosem hallotta így nevetni. Bujkálok. Peter nem tudja, hol vagyok. Ez persze kegyetlenség részemről. Múlt héten kedden felhívtam, és elmondtam neki, hogy Olaszországban vagyok, de azt nem, hogy melyik városban. Nagyon mérges lett, és ami azt illeti, meg is volt rá az oka. Vagyis azzal tölti a nyarat, hogy a jövőjén gondolkodik, állapította meg Tibor. Nem igazán. Egyszerűen csak bujkálok. Nem szereti ezt a Petert? A nő megvonta a vállát. Rendes ember, és persze szó sincs arról, hogy nyüzsögnének körülöttem a kérők. Ez a Peter zenebarát? Ó, ahol most élek, ott egyértelműen annak számít. Elvégre koncertekre jár, az előadás után pedig az étteremben mindenféle szépet és jót mond arról, amit hallottunk. Szóval elmondható róla, hogy zenebarát. No de magát kellően értékeli? Tisztában van vele, hogy nem lesz mindig könnyű egy igazi virtuózzal együtt élni. A nő sóhajtott. Egész életemben ezzel a nehézséggel kellett szembesülnöm. Ez magának sem lesz könnyű. De mi nekünk nincs választásunk. A magunk útját kell járnunk. Többé nem említette Petert, ám az elhangzottak nyomán új dimenzió nyílt meg a kapcsolatukban. Azokban a néma pillanatokban, amikor egy-egy zenedarab végén a gondolataiba merült, vagy amikor a piaczán Tibor mellett ülve egyszer csak oly távolinak tűnt, és csak merengett a szomszédos napernyők mellett, többé már nem volt ebben semmi feszélyező. És a fiú ekkortól már nem tartott tőle, hogy vendéglátója netán lebecsüli, mert tudta, hogy Eloise kellően értékeli a jelenlétét. Egyik délután, miután Tibor az előadott darab végére ért, vendéglátója megkérte, hogy játsszon el újra egy futamot. Mindössze 8 ütemet. A mű záró részéből. Az ismétlés után a fiú látta, hogy a nő homlokán nem simul el az apró ránc. Ez nem a mi hangzásunk, mondta Eloise a fejét csóválva. Szokása szerint az oldalát Tibor felé fordítva ült a tágas ablakok előtt. A többi rész jó volt, igen, a többi rész mind a mi hangzásunk volt, de ez a futam kissé megborzongott. Tibor ismét eljátszotta a futamot, ezúttal másként, noha egyáltalán nem tudta, milyen kifejezésmóddal próbálkozzon, így nem érte meglepetésként, hogy a nő ismét csak a fejét rázza. Ne haragudjon, szólalt meg, de pontosabb iránymutatásra volna szükségem. Nem világos, mit ért azon, hogy a mi hangzásunk. Arra akar kiukadni, hogy játsszam el inkább én? Erre céloz? A nő nyugodtan tette fel a kérdést, de ahogy utána feléje fordult és szembenézett, Tibor érezte, hogy feszültség telepszik közéjük. A nő mereven nézett rá, majdhogy nem kihívóan, és egyre csak várta a válaszát. Nem, megpróbálom újból, felelte végül Tibor. De azért magában töpreng azon, hogy miért nem játszom el én, igaz? Hogy miért nem veszem át a hangszerét, és mutatom meg, mire is gondolok. Nem. Megrázta a fejét, és remélte, hogy sikerült a közönösség látszatát keltenie. Nem, szerintem jó módszerre, amit eddig követtünk. Szóban instruál, én pedig játszom. Így nem egyszerűen csak utánzok, utánzok és utánzok folyton. A szavaival, mintha ablakokat nyitogatna előttem. Ha mindig mindent előjátszana, ezek az ablakok nem nyílnának meg, akkor csak utánoznék. A nő fontolóra vette a válaszát, majd azt mondta. Alig, ha nem igaza van. Rendben, megpróbálom pontosabban kifejteni, mire gondolok. Aztán néhány perces magyarázatba kezdett a kóda és az átkötő futam közötti különbségről. És amikor ezt követően Tibor újból eljátszotta a részletet, a nő elmosolyodott és helyeslően bólogatott. Ám ettől a rövid jelenettől kezdve valamiféle árnyék vetült a délutánjaikra. Talán korábban is mindvégig ott volt, de most már nyíltan megjelent, és egyre ott lebegett közöttük. Egy másik alkalommal, amikor a piaccán üldögéltek, a fiú elmesélte, hogy a csellójának előző tulajdonosa úgy tetszert a hangszerre még a szovjet időkben, hogy amerikai farmer nadrágokkal csencselt. Mikor a történet végére ért, a nő különös félmosolyjal nézett rá, és azt mondta. Jó a hangszere, szép hangja van. Persze, mivel még sosem volt a kezemben, nem tudom kellőképpen megítélni. Tibor tudta, hogy ismét arra a bizonyos terepre tévedtek, gyorsan elkapta hát a tekintetét, és így felelt. Egy olyan kvalitású művésznek, amilyen ön, nem is lenne megfelelő hangszer. Nekem is éppen csak megfelel. Tibor ráeszmélt, hogy a nővel folytatott beszélgetések közben többé már nem képes teljesen elengedni magát, mert tart attól, hogy Eloise eltereli a szót, visszatér arra a bizonyos terepre. Figyelme egy részét még a legélvezetesebb eszmecserék közben is arra kellett fordítania, hogy készen álljon erre és témát váltson, ha Eloise újabb apropót talál, hogy felhozza az ügyet. Azonban még így sem sikerült minden alkalommal eltérítenie, és amikor a nő olyasmiket mondott, hogy ó, mennyivel könnyebb lenne, ha eljátszanám magának, Tibor egyszerűen úgy tett, mintha meg sem hallotta volna. Thank you.
Kazuo Ishiguro Csellisták című írásának második részét Schmidt Zoltán előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kapcsolj rá! Zeneösszeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban.
Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Szívem mindörökké áld, olyan jó,
dicsérni téged. Magasztallak, hű atyám, mert megváltottál és élek. A mennyből jöttél közénk, hogy út legyél, feláldoztad magad a bűnömért. A Golgotán meghaltál, harmadnap feltámadtál, szívem mindörökké áll.
a szárnyad alá. Erős kézzel takarj be engem.
Right.
csak Jézus.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink!